visszatekintés. Azzal kezdtük az utolsó órát, vagy az előző órát, ezzel az ábrával. Oké, hogy megy a tanítványság már a megtérés előtt, jó? És ez az a folyamat, ahogy értünk velünk, egy közülünk bennünk, ez az a folyamat, ahogy olyan tanítványok tudnak nevelődni, vagy létrejönni, akik szintén tanítványokat hoznak létre. És a múlt órát azzal kezdtük, hogy mi az, ami alapján mérjük a sikerességét ennek a folyamatnak. És azt mondtuk, hogy a tanítványozói kapcsolatok, de az, hogy mennyi van, vagy van-e, akkor bőkezűségi tényező, tehát hogy azt nézzük-e, az számunkra fontos, hogy mennyit adunk, adakozunk gyülekezetként a falakon kívüli szolgálatokra, vagy minden itt összpontosul falakon belül. Aztán a körülöttünk élő közösség átformálódása, ebbe egy kicsit belepirultunk, kicsit nagyon. Jó, tehát aztán beszéltünk arról, mint egy következő lépésről, mert az első lépés az volt, hogy egy új edzéstervre van szükség, a második lépés az volt, hogy változtassuk át a vezető kultúrát a tanítványsági kultúrára. Oké, és ezen belül beszéltünk, hogy engedjünk az irányításból, inkább legyen elszámoltathatóság. Beszéltünk a brancsokról, csak megemlítettük, mert már beszéltünk többet róla. Aztán mozgástér a missziókra, ezt is említettük. És aztán azt is említettük, hogy ebben a felállásban bizonyos dolgokat abba kell hagyjunk. Tehát bátraknak kell legyünk arra, hogy abba hagyjunk dolgokat, cél elérésének az érdekébe. Aztán beszéltünk felhatalmazásról, tehát hogy főként igen legyen, és nem, amikor valaki valamivel előáll, hogy a szívén van. És aztán a vezetőktől való elvárást említettük ebben a lépésben. Harmadik lépés az, hogy vezessük a gyülekezetet a tanítványozás kultúrájában, tehát nem az, hogy nem csak az átlépés, a váltást megtenni, hanem aztán ebben az új kultúrában, a tanítványozási kultúrában vezetni a gyülekezetet. Hát azt mondtuk, hogy ehhez azért kell egy jó 3-4-5-6 év. Beszéltünk arról, hogy lesznek ennek költségei, tehát valaki nem tudja menni ezt az akadályt. Beszéltünk el arról, hogy ez azért van, mert nagyon-nagyon el van harapózva a fogyasztói kultúra a gyülekezetekben, tehát hogy gyere cipó, hambekaplak, mindent készen kapunk, és mindenki szolgáljon felém, és ez nekem nagyon kényelmes. És amikor ki van hívva az egész gyülekezet arra, hogy nem erre a fajta életmódra, nem erre a fajta kereszténységre, akkor lesz, aki azt mondja, hogy én ezt nem bírom, nem vállalom. És azt mondja, hogy keresek egy másik gyülekezetet, ahol egyszerűbb az élet, könnyebb, folytathatom azt, amit eddig. Jó, aztán beszéltünk Márk evangéliuma első fejezet 15. verse, ugye ott, hogy mi az örömhír, hogyan jutunk el a döntésektől a tanítványokig, Máté 28-ról beszéltünk. Igazából ez az áttekintés segít, hogy átnézzük a jegyzetet. Jó? Aztán ismételtünk egyet, hogy kicsoda a tanítvány. Igazából szerintem az órának a 40-50% az mindig ugyanaz. Tehát ugyanazok a dolgok hangzanak el, csak egy kicsit más fogásban, meg adunk hozzá mindig valamennyit. Oké, aztán beszéltünk arról, hogy hogyan tanítványozzunk, és itt kitértünk arra, hogy az utánzás felcseréli az információt, Tehát főképp az utánzásra építünk, és nem az információra. Az információnak megvan a helye, de majd csak később. Kétet valahogy így néz ki a dolog, tehát utánzás, ami nyilván egy személyes kapcsolaton belül fog történni, mert ott van meg ez a bizalom arra, hogy valaki utánoz valakit. És aztán, ahogy ott van az ember a terepen, és éli, és csinálja, felmerülnek benne kérdések, még nagyobb vákum lesz, szükség lesz arra, hogy én erről többet akarok tudni, ezt meg akarom ismerni, de ez már specifikus a kérdések, nem az, hogy egy tág ismeretetre van szükségem, hanem tényleg azokra a dolgokra van szükségem most, ami felmerült ebben a helyzetben, vagy ebben a szolgálatban, vagy ebben a tanítványozói kapcsolatban, vagy bármi. Tehát motivált lesz arra, és készséges lesz arra, hogy még inkább megismerje az igazságot. Jó, és aztán most megyünk tovább. És szeretnék egy kicsit arról beszélni ebben a folyamatban, hogy azért oda kell figyelni, hogy a szolgálat az nem a tanítványozásnak a szinonimája. Tehát azért, mert van szolgálat, vagy szolgálunk, vagy van egy szolgálócsoport, amelyik szolgál valakik felé, mondjuk az ifjúság felé, van egy csapat, maga a szolgálat az még nem azt jelenti, hogy tanítványozás. Oké? De ha most gyülekezetben gondolkodunk, és abban a képben gondolkodunk, hogy fontos számunkra a mi városunknak a jóléte, és hasznosak akarunk lenni ebben a városban, nyilván keressünk szolgálatokat, hogy tudnánk szükségeket betölteni, imádkozunk a városunkért, tehát áldás akarunk lenni, ahogy Isten is mondja az ő igében. Tehát, hogy legyünk a városunk jólétért. És hogy történhet ez meg? Úgy, hogy különböző szolgálatokat elindítunk, ahol vagy a helyi embereket, vagy a helyi szervezeteket támogatjuk. Vagy anyagilag, vagy önkéntesekkel. Tehát nem feltétlenül kell nekünk kitalálni a tuti szolgálatokat és felépíteni, hiszen vannak nagyszerűen működő civil szervezetek, amelyik persze nem keresztények, de ott vannak, ahol a szükség van, és ott szolgálnak, és ki van épülve a rendszer, mi pedig be tudunk ott segíteni. Akár lehet, hogy egy kicsit szervezettebb formájában, vagy csapat formájában, de meg tudjuk őket keresni, fel tudjuk tenni a kérdéseinket, és oda tudunk menni, hogy mi tudunk-e valamiben segíteni. És biztos vagyok benne, hogy örülnek önkénteseknek. De lehet az is, hogy valakinek a szívén van egy bizonyos terület, vagy egy bizonyos korcsoport, vagy bizonyos társadalmi helyzetben, vagy szociális hátrányban szenvedő réteg, és azt mondja, hogy ez ott van a szívemen, imádkozom ezért, és szívesen csinálnék valamit. Akár fölkeresnék hasonló szervezeteket, akik ilyenekkel foglalkoznak, tanulni tőlük, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, és szeretnék rá egy csapatot gyűjteni, és elkezdeni ebben lépésről lépésre haladni előre. Oké, tehát mindegy, a lényeg az, hogy amikor ott van a vágy bennünk, hogy a városunk jólétért akarunk, akkor hogyan történik ez meg? Az, hogy vállalunk szolgálatot a városunkért. Ez vagy az, hogy innen indítványozódik egy csapat, és felépül egy szolgálat, ami egyébként sok-sok év, hogy egy jól működő, hatékony szolgálattá növekedjen, és vagy pedig már meglévő szolgálatokat támogatunk, ami nem feltétlenül tőlünk való, nem feltétlenül keresztény, de ott vannak azon a helyen, ahol a szükség van. Oké? Ezek fantasztikus dolgok, hatalmas dolgok, és szerintem nagy előrelépés lenne a jövőben számunkra gyülekezetként, hogy ezen elinduljunk, és szeretnénk is. És abszolút ott van az Isten királyságának a tevékenységébe. Tehát amikor Isten királyságának a terjeszkedéséről és épüléséről beszélünk, akkor ez ott van, hogy embereknek a szükségei betöltődnek. Oké, tehát Jézus mindig, amikor Isten királyságáról beszélt, szinte minden fejezetben, amikor Jézus beszél, megemlíti egyébként Isten királyságát. Tehát ezek a dolgok történnek. Emberi szükségek betöltöttek. De mégis, tehát az, hogy velük vagyunk, tehát vannak szolgálataink, tehát nem csak, hogy ott van a szívünkben, hogy mi értük akarunk lenni, hanem utcu neki, gyerünk, csináljunk valamit. Ott vagyunk, velük vagyunk, oké, rendben van, de az még nem azt jelenti, hogy idáig eljutunk, hogy egy vagyunk közülük. Oké, tehát ez nem egyenlő azzal. Viszont ahhoz, hogy ez a döntés megszülessen emberek szívébe, hogy Jézus bent legyen, ahhoz ez kell. Ahhoz ez kell. Nagyon ritka az, hogy innen ideugrunk. Hogy valaki ideugrik. Oké, tehát itt jön be a képbe a kapcsolat. De nem szaladunk előre. Tehát egy módon ezek a különböző projektek, amiket most én példaként említettem, tehát ez a sokféle, sokszínű velük szolgálat, ez akár még útjában is állhat ennek. Oké, tehát áteshetünk a ló túloldalára, hogy elindítunk 10, 15, vagy akármennyit, kinek mi van a szívén, és akkor rongyolunk ezerrel, és akkor ott vagyunk az anya otthonban, ott vagyunk a kórházba látogatni, ott vagyunk mindenhol. Minden a hajléktalanoknál ott vagyunk, a mozgássérülteknél ott vagyunk, tehát mindenhol ott vagyunk. Tehát... De ez simán meg tud bennünket akadályozni abban, hogy az egyéválásban. Tehát azok az emberekkel, akik felé szolgálnak. Tehát például mondjuk meglátogatni egy idősek otthonát, szuper dolog, én is jártam rendszeresen, tartottunk nekik is istentiszteletet, utána fölmentünk a szobákba, beszélgettünk velük. Tehát nagyon jó volt. Jártam gyerekotthonba is, ilyen zárt gyerekotthonba, ahol ilyen átmeneti otthon, tehát akár az utcán kapták el őket, vagy bűnöztek, de kiskorúak is. Tehát zárt intézet volt. Jártam be hozzá fiúotthonba, lányotthonba. Nagyon jó volt. Nyilván aztán ott van, nekünk itt van most Szegeden az anya otthon, amivel lehet valamit kezdeni. Tehát nyilván ezek áldás. Áldás. De mindezek, tehát az, hogy elmegyünk alkalomattán és meglátogatjuk őket, ez nem hoz létre egy átformálódó közösséget. Tehát elmegyünk, ott vagyunk, valamilyen rendszerességgel, de nem hoz átformálódást az ott lévő emberekbe. Tehát ahhoz, hogy egy legyünk közülük, ahhoz el kell kötelezzük magunkat egy bizonyos helyre. Tehát az egyéválás az, hogy elkötelezem magam egy bizonyos helyre, ahol kitartóan ott vagyok, ismétlődően ott vagyok, folyamatosan ott vagyok, látogatom őket, szeretem őket, és egy fejlődő kapcsolatot építek ki velük. Tehát nem ugrálok ide-oda, nem próbálok ki fél évente ezt azt amaszt, hanem ott vagyok. Lehet rám számítani. És aztán ez válik majd egy biblikus közösségnek az alapjává. Ezek a kapcsolatok. Oké? Tehát ez válik majd, így fognak majd ők úgy gondolkodni rólam, vagy rólunk, hogy egy vagyunk közülük. És így jön majd létre az, hogy ők vágyni fognak Jézusra, hogy ő bennük ott legyen. És emlékeztek, tanítványokból lesz gyülekezet. Tehát nem egy gyülekezet fog majd... Tehát Jézus azt mondta, nem azt mondta, hogy alapítsunk gyülekezeteket, hanem azt mondta, hogy tegyünk tanítványok embereket. És aztán ezek a tanítványok, mikor összegyűlnek egy helyre, az a gyülekezet. Oké, tehát... Tehát egy lenni közülük. Egy vagyunk közülük. És ez akkor, amikor tényleg együtt vagyunk, és köztük vagyunk. Együtt vagyunk velük, és köztük élünk. Köztük élünk, és mozgunk. Tehát azok között, akik közé Isten elhívott bennünket. Ja. És egy idő után észreveszed, hogy már nem úgy beszélsz róluk, hogy hozzájuk járok, hanem ezek már mi vagyunk. Még a mai napig is van olyan valaki a gyülekezetben, aki itt közöttünk, aki már szinte 3 éve jár, és még mindig úgy beszél rólunk, hogy ti. Pedig ő is része ennek a közösségnek. Nyilván ezzel árul valamit, hogy számára hol vagyunk, vagy mint vagyunk, nincs ezzel semmi baj, nyilván megvan a folyamat, de érdekes hallani, hogy olyan furcsa, amikor beszélgetünk, és akkor úgy ti. Tehát, mint hogyha nem lenne közülünk való. Ja, úgyhogy, de amikor egy vagyunk, egyek vagyunk, akkor ott már nincsen, többi nincsen az, hogy azok, vagy ők. Hanem mi vagyunk. Mi vagyunk. Tehát, mi vagyunk. Akikkel együtt éljük az életünket. Oké, tehát ez már azt jelenti, hogy egyé váltunk. Tehát te is úgy érzed, hogy te már közülük való vagy. Egy vagy velük. És ők is így érzik. Jó, és aztán ez fog egy képességet létrehozni, tehát így leszünk képesek arra, hogy a Szent Szellem az, tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az ige testé lesz. Tehát a Szent Szellemen keresztül Isten igé megtestesül számukra közöttük. Mint ahogy János 1.14-ben azt mondja, hogy Jézus testé lett, az ige testé lett, és ott lakott közöttük. Beköltözött közéjük. És számunkra is az, hogy egyé válunk velük, egy vagyunk velük, így lepleződik le Isten királysága számukra, így lepleződik le az ige, tehát megtestesítjük Isten igéjét, az igazságot. Úgyhogy erre iszom egyet. Kiszáradt a szám. Oké. Akkor. Könnyen meg lehet, hogy a tanítványság és a küldetés között egy óriási nagy lyuk tátunk, vagy szakadék tátunk. Tehát ugyanez a helyzet. Tehát az, hogy megállunk itt. Van rengeteg szolgálatunk. Tehát csináljuk a nagy küldetést. Mert szolgálunk, ott vagyunk az emberekkel, emberek felé szolgálunk, de közben ránézünk, és ha őszintén fölteszük a kérdéseket, hogy hány ember vált tanítvánnyá a szolgálatainkon keresztül, akkor azt kell mondjuk, hogy 0, vagy 1, vagy 2, tehát nagyon kevés. Oké, tehát könnyen meg lehet az, hogy sokat csinálunk, vagy sok felé vagyunk, bár most abszolút nem ez a helyzet. Oké, tehát mi most szeretnénk egyáltalán kijutni. Kijutni a szükségbe lévő köz, tehát... De könnyen meg lehet az, hogy... Tehát én ezt csak azért mondom, hogy ne ebbe lássuk a nagy reménységet, hogy na, akkor majd, ha ez meg lesz, akkor... Na, akkor ezt is kipipáltuk, akkor jó úton haladunk. Tehát nem, tehát ennél okosabbnak kell legyünk. Tehát ravaszabbnak kell lennie ennél. Tehát nem ez a cél, hogy azt mondjuk, hogy van 5 kifelé szolgálatunk, és akkor mi milyen frankok vagyunk, ügyesek vagyunk. Tényleg nagy küldetést most már úgy ki is pipálhatjuk erre az évre, ugye? Tehát nem. Tehát Jézus nem ezt a küldetést adta nekünk, hogy csak szolgáljunk kifelé. Tehát tanítványság nélküli szolgálat nem hoz létre tanítványokat. Tehát ha olyan a szolgálat, hogy nincs ott benne a tanítványság a gondolatunkban. Oké, mert maga a parancs, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká, tehát ez egy olyan görög igeidőben van, hogy amint mész, és ahogy mész, közben csak jár az agyad, látnod kell a lehetőséget. Tehát a radarod arra van állítva, hogy kit tudnál tanítványozni. Tehát amint mész, te a te radarod az keresse azokat az embereket, akiket tanítványozni tudsz. Oké, tehát ilyen a nagy küldetés. Tehát bármit, bárhol csinálunk, tehát ez legyen a motiváció mögötte. Na most... Hogyha a szolgálataink azok olyanok, ahol nem történik tanítványozás, vagy tanítványság nem lesz az eredmény, a tanítványság, akkor az nem a nagy küldetésnek a beteljesítése. Ja. Tehát olyan embereket akarunk látni szolgálataink nyomán, akik Jézustól tanulnak, ugye? Ez a tanítvány. Aki te tanuló. Valaki, aki Jézustól tanul. Hogyan? Utánzás által. Oké, tehát amikor szolgálunk, akkor ezt keressük, hogy olyan, tehát nem az, hogy ezt keressük, mert nem véletlenül fog ez megtörténni. Tehát ezért mondom, mert nem véletlenül fog megtörténni. Oké, mert tehát ez az ugrás innen ide, az nem véletlenül történik. Nem véletlenül. Tehát utánzett, tehát szolgálunk, ott vagyunk, és azt szeretnénk, hogy emberek, akik ott vannak, azok utánozzanak, utánzás legyen. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz közel kell lenni az emberekhez. Tehát például nem az, hogy ott vagyunk, és valamilyen szükségét csak szimplán betöltjük, hanem egy olyan látásmóddal, egy olyan perspektívával kell legyünk közöttük, hogy én itt kapcsolatokat szeretnék majd. Kapcsolatokat. Én ezek az emberekkel meg akarok ismerkedni, akik felé szolgálunk. Rendszeresen akarok közéjük járni. Tehát annyira szeretném, hogy megismerjenek engem, és annyira rendszeresen akarok járni közéjük, hogy aztán ők láthassák az én életemet. Tehát egy olyan kapcsolatot szeretnék velük, hogy aztán ők láthassák az életemet. Oké? Tehát egy nem csak akkor, amikor szolgálok feléjük, hanem egy olyan kapcsolat jön létre, ott lehet nem mindenkivel, de valakivel, hogy rendszeresen láthassa ő az életemet. Nem csak akkor, amikor köztük vagyok, hanem máskor is. Máskor is. Ja. És ez más, mint az, hogy akár itt találkozunk emberek az Isten tisztelten, amikor úgymond a legjobb formánkat hozzuk, a legszebb ruhákban vagyunk, viselkedünk, többé-kevésbé. Vagy ott vagyunk köztük, és éppen betöltjük a szükségeiket, mert valamilyen heti vagy két heti rendszerességgel járunk közéjük, és akkor is ott is normálisan viselkedünk. Tehát ez nem az a fajta példamutatás, amire nekik szükség van, meg ami a tanítványsághoz kell. Oké, tehát mi azt szeretnénk, hogy ott olyan kapcsolatok jöjjenek létre, azáltal, hogy én rendszeresen járok oda, hogy én szolgálok feléjük, hogy én többet is adok, mint az a heti rendszeresség. Tehát én kapcsolatokat szeretnék ott. Egyet, kettőt, lehet egy elég, de valakit. Aki aztán többet láthat az életemből. Oké, mert utánzás által történik a tanítványozás. Ja, és ez nem megy ez akkor, hogyha ritkán vagyunk ott, vagy néha-néha találkozunk. Ja, tehát egy szolgálat az úgymond lehet egy belépő. Oké, tehát egy szükségbetöltés szolgálat, ez egy belépő az emberi kapcsolatba. Tehát mit mondjuk a hajléktalanok felé, vagy az egyedülálló anyukák felé, vagy nagycsaládosok felé. Ha van egy szolgálatunk feléjük, az csak a belépő. Hogy belépsz az ő közösségükbe. De aztán keresed azt, hogy hogyan tudsz személyesen kapcsolódni. Nem mindenkihez, mert ez képtelenség. Oké, nem te vagy a Szent Szellem, meg nem te vagy Jézus. Hogy az éteren keresztül tudsz egyszerre sok emberhez kapcsolódni. Ezért mondta Jézus, hogy sokkal jobb lesz, hogyha én elmegyek, mert így fizikailag csak egy helyen tudok lenni, amíg itt vagyok köztetek a Földön, tehát mert emberi testben vagyok, elmegyek, elküldöm a Szent Szellemet, akkor mindenki közösségbe tud velem lenni. Úgyhogy, de mivel mi, tehát emberek vagyunk, ezért nem tudunk mindenki felé, tehát nem tudunk mindenkit egyszerre tanítványozni, de ott van ez a szolgálatunk, belépő megvan az emberek csoportjába, személyesen tudunk most már kapcsolódni hozzájuk, Isten ad valakit, és aztán ott vagyunk, és rendszeresen járunk, sőt, lehet, hogy adunk többet az időnkből számára, vagy együtt csinálunk dolgokat, nem feltétlenül csak egy találkozóról beszélünk, mert egy találkozón sem lehet az életemből látni semmit, vagy hogy mondjam ezt, tehát egy találkozó az nem tudja bemutatni az életemet, tehát nem együtt csinál dolgokat, menjünk el, intézzünk el valamit együtt, nem tudom, csak gyere velem. Gyere velem, vagy én elmegyek veled. Vagy gyere át hozzánk, azt nézd meg, hogy mit csinálok otthon, vagy mi van otthon. Meg én is elmegyek hozzád, és megnézem, hogy mi van otthon. Ja, úgyhogy tehát kapcsolódni hozzájuk, és aztán ebben a kapcsolatban lehet hatás. Tudunk hatással lenni az ő életükre. És ott van a tér, meg a hely, hogy utánozhassunk. És ez nem hetek, nem hónapok, hanem ez hosszabb idő. Ez hosszabb idő. Oké, úgyhogy mély kapcsolódás kell ahhoz, hogy egy legyünk közülük. Tehát ahhoz egy mély kapcsolódás kell. Tehát ha azt akarjuk, hogy olyan tanítvány legyen, aki szintén tanítványokat tanítványoz, ahhoz mély kapcsolódás kell. Ahhoz minőség kell. Ja. Tehát a hatékonyság az nagyon, tehát tanítványozás szempontjából a hatékonyság az nagyon alacsony lesz, ha csak szolgálunk valahol, ha csak tesszük a szolgálatot valahol, de nem kapcsolódunk az emberekhez. Tehát ez nagyon fontos, hogy kapcsolódjunk hozzájuk. Tehát azért szolgálunk valahol, hogy kapcsolatot teremtsünk, hogy kapcsolatokat építsünk. Oké, és aztán ez a kapcsolat fogja majd bemutatni, és hirdetni igazából azt az óriási különbséget, amit Jézus hoz a mi életünkbe számára. Oké? Tehát azzal, hogy kapcsolatunk van, az életünk hirdeti. És vágyat adhat számára, hogy ő is ezt szeretné. Ja. És gyakran a gyülekezetnek az üzenete, nem feltétlenül miénk, de a gyülekezet üzenete az elveszettek számára az, hogy ha hiszel, akkor majd tanítványozunk téged. De Jézus pont az ellenkezőjét tette. Ő úgy csinálta, hogy az igazság ismeretébe tanítványozta őket. Oké? Tehát mindegy, hogy hol voltak, mindegy, hogy mit hittek, csak velük volt, megtestesítette az igazságot, és aztán kellett nekik az igazság, és egyszerűen bele tanítványozta őket az igazságba, ami aztán megszabadította őket. Tehát nem az volt, hogy ha hiszel, és átléped ezt a vonalat, akkor majd utána tanítványozlak, hanem tök mindegy, hogy hol volt. Csak velük volt, és szolgált felék, és megtestesített az igazságot számukra. És aztán ők szépen ebből beleléptek. Tehát elkapta őket a gépszi magyarul. Ja. Úgyhogy ennek az egyik kulcsfontosságú tényezője talán az lehet, hogy megtaláljuk a természetes módokat a tanítványozásra, ami minket körülvevő hétköznapi helyzetekből adódik. Oké, tehát nem kell kreálni, meg agyalni dolgokon, hogy mit lehetne, hogy lehet, hanem mik az én hétköznapi helyzeteim körülöttem. Oké, tehát ezeket a módokat kell megtalálni a tanítványozásra. Természetes módok. Ugye, mert mindig elmondom, hogy gondolkozunk a saját kapcsolati hálózatunkban. Mert hihetetlen előnyünk van azon a területen. És Isten rakott bennünket oda, tehát céllal. Persze dolgozzunk újabb kapcsolatok kiépítésében is, természetesen, de ne hanyagoljuk el, hiszen nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk. Ez legyen iskola, lakóközösség, család, barátok. Ja. Most mik lehetnek mondjuk az ilyen természetes hétköznapi helyzetek? Hát sokféle. Meg kell tanuljuk jól olvasni a körülöttünk lévő kultúrát. Tehát azt láthatjuk egyértelmű számunkra, hogy a mai társadalom az sokféle értéket képvisel, de nem éppen egyívású az új szövetségi értékrenddel. Ugye? Tehát, de mégis Jézus beleküldött minket. Nem azt mondta, hogy éljetek közöttük elszeparálódva, hanem menjetek ki közéjük. Oké, és arra hívott el bennünket, hogy ezt a kultúrát, ezt változtassuk. Legyünk hatással rá. Tehát, nem azt mondja, hogy szaladjunk el előle, bújjunk el előle, izoláljuk el a gyerekeinket keresztény óvodákba, iskolákba, hogy majd minél később sokkolódjanak, meg tiltsd el a számítógéptől a keresztény gyereket, meg tiltsd el a televíziótól, meg mindentől, ami a világgal kapcsolatos. Persze, amikor 13-14 éves lesz, úgyis megtalálja módját, minél inkább tiltjuk, annál inkább titokban fogja csinálni, és akkor már csak szűrni sem tudom. És mivel tiltom neki, ezért még inkább nagyobb kedve lesz. És még inkább azokhoz fog közel húzódni az iskolában, akik ebbe nagy hangot adnak és nyomják. Nem. Élnünk kell ezekkel a dolgokkal egy olyan módon, hogy ezeket a helyzeteket használom arra, hogy tanítványozom a gyerekemet. És értékeket tanítok olyan dolgokban, amit esetleg... Felállt a hátamon a szőr, nem tudom, 2 éve vagy 2,5 éve. Mindig megnézzük a Megasztárt vagy az X-faktort. Lányok imádják, és egyszer volt nálunk az öcsém, meg a sógornőm, és akkor mit tudom én, valamit ücsködtem ki a kanyarhoz, hallom, hogy a sógornőm azt mondja, ezek mind a pokolba mennek. Jézus Mária, szegény Flórácska. Hallja itt a rémhíreket. Nem szóltam közben, de tudod, hülyeség, tehát hülyeség ez a hozzáállás. Hogy ezek mind, egyáltalán honnan tudjam, ismeri őket, tehát, hogy azt hiszem talán az a Megasztár volt, ahol a Bojki Balázs is indult, és őről tudom, hogy nem megy a pokolba, tehát de sok más ember is lehet ott hívő, meg egy rossz hozzáállás, hogy a gyereket most azzal rémisztetsz, hogy azok ott a pokolba mennek. Egyébként tényleg a pokolba mennek, hanem bízzák az életüket Jézusra, ebből a szempontból igaz. De nem kell ilyen módon megfogni a dolgot egy gyereknél. Oké. Amit csináltam egyszer a kamaszklubban, gondoltam, hogy bejátszom azt a bejátszást, de aztán mégsem, mert hosszú időt vett volna el. De volt egy angliai tehetségkutató, és ott van ez a Simon Cowell, aki ezeket kitalálta, aki az atya ezeknek a dolgoknak. Remélem egyszer majd átadja az életét Jézusnak. Azt hiszem egyelőre még nem tette meg. De nem tudom, azt hiszem egy fiú meg egy lány indult el, egy ilyen kövér fiú, nagyon csúnya volt, tök lenézték, amikor kiállt a színpadra, meg mit tudom én, és aztán hihetetlen hangja volt, és a lány, aki meg a barátja volt, egy nagyon, nagyon szép lány volt, de neki nem volt annyira jó hangja. Jó hangja volt a minden, de sokkal jobb volt a fiúnál. Na mindegy, és akkor tudod, ott mielőtt felléptek, akkor ott elmondták a sztoriukat, hogy kik voltak, mik voltak, honnan jöttek, mindig cikizték, de a barátja az mindig ott volt vele, ő mindig megvédte, ez a lány mindig megvédte a baráti társaságban, amikor bántották. Tehát hihetetlen jó dolgokat mondtak, és aztán amikor tényleg tovább jutottak, mindenki álló tapsolta minden, akkor tudod, ott hálás volt a srác, hogy a barátja nélkül ki sem állt volna a színpadra. Sőt, nem is énekelt volna, ha évekig nem bátorítja a barátja. És tudod, itt van egy ilyen helyzet, mondhatom azt, hogy látod, ezek mind a pokolba mennek, mert televízió, meg mit tudom én, meg akármi. Nem, leültünk, és a kamaszklubban arról beszélgettünk, hogy mit jelent a barátság. És hogy vagy milyen az, amikor ki van PC-zve valaki az osztályban, mi van, ha téged PC-znek ki az osztályban, tehát mi van, amikor megbántanak, milyen jó, ha van egy barát. Érted? Tehát megtanulni, olvasni a kultúrát körülöttünk. Megfogni a dolgokat, és tanítani azon keresztül krisztusi értékeket. Lehet, hogy ők nem úgy értik, de attól még, mert hogy barátságról van szó, és azt látjuk, hogy egy barátság lepleződik le egy ilyen világi tévéműsorban, hadd mondjam el, hogy ennek a barátságnak a forrása Isten. Mert kitalálta ki a barátságot. Nem lenne barátság ezen a földön, ha Isten nem találta volna ki. Az egy dolog, hogy lehet, hogy két meg nem tért ember között van barátság, de maga a barátság ténye az Isten ajándéka ennek a földnek, az embereknek. Érted? És pont ezért nem kell ahhoz, hogy újjászületett hívő legyen valaki, ahonnan jön például egy Isten igazság. Amit meg tudunk fogni és tanítani. A gyerekeinket, vagy egymást, vagy azt, aki felé szolgálsz, aki még esetleg nem is hívő ember. De szolgálsz felé. És van egy tanítványozói kapcsolatod vele. Ja, úgyhogy ez tök jó. Ez tök jó, mert igazából a gyerekeinknek is erre van szükségük. Tehát szülőként felelősek vagyunk. De arra vagyunk felelősek, hogy felvértezzük a gyerekeinket, hogy ők is meg tudják fogni azokat a dolgokat, amik történnek körülöttük. És nem az, hogy burokban tartjuk, és aztán egyszer csak szembesülnek vele, és fogalmuk sincs, hogy mi micsoda, mit kell vele kezdeni. És csak szétszincálják a hiénák darabokra a szerencsétlent, mert nem bírt erősödni. Ja. És nem tud mit kezdeni azokkal a dolgokkal, azzal a vadsággal, ami tulajdonképpen van a világban. De mi tudjuk őket segíteni. És úgy akar, és tulajdonképpen tanítványként akarjuk útnak ereszteni őket. Hogy tanítványok legyenek. És ez így megy. Ja, tehát hihetetlen előny az, amikor a gyerekeink úgy mennek ki, hogy tényleg meglátják ebben a világban Isten új lenyomatait. Ja. Tehát kezen nyomát új lenyomatait. És nem az, hogyha már a világban van, vagy a tévében van, vagy a rádióban van, vagy az interneten van, akkor az már sátántól van. Tehát nem. Felismerni azt, hogy minden mögött tulajdonképpen Isten van. Mert minden hordoz valamilyen isteni igazságot. Tehát minden. Tényleg minden. Minden szellemi. Emlékeztek erre az órára? Minden szellemi. Kitapétáztuk itt a falat. Tehát tényleg mindenben ott van Isten. Ja. Úgyhogy ott van a gyerek, rókusi általános iskolába, énekzenére járt, tehát ott végül is valamennyire megválogatják a gyerekeket, de nem ez volt az első számú szempontunk, hogy válogatott gyerekek vannak, mert így is úgy is bekerültek olyan gyerekek, akiket a szüleik iskolán kívül elküldenek lopni, úgyhogy aztán loptak az iskolában is. De nyilván meg kellett tanítani Flórát arra, hogy hogyan viszonyuljon ezekhez a gyerekekhez. Meg lehetett tanítani arra, hogy ez a gyerek ez nem egy rossz gyerek, hanem tudod, ő ebben nevelkedik. Ez a normális, hogy elküldik, hogy hozza el valakinek a valamiét. Ez neki a feladata. Ő a beszerző. Neki baja nem lehet, a törvény nem fogja büntetni. Ő a deszantos, őt dobják be a kis ablakon. Ja. Ja, tehát nem kiütni kell a gyereket, nem lecigányozni, nem bántani, hogy ő milyen. Jó, persze, vissza kell szedjük tőle az ablakzsiráfunkat. Annyi esze volt, hogy csak tollal áthúzta a Flóra nevét, és fölérítette a sajátját. Tehát. Igen, hát 7 éves vagy ennyi, tehát még kell egy kis rutin. De nyilván ott vannak az iskolában, tehát világiskolában vannak, tehát nem keresztény iskolában, és tudod, meg kell tanulniuk, hogy hogyan kezeljék a nehéz viselkedésű gyerekeket. Tehát mit kezdjenek velük? Vagy a különböző háttérrel jövő gyerekeket? Vagy azokat a gyerekeket, akik azt mondják, hogy nincs Isten. Mert nyilván Flórának ez tök természetes, hogy van Isten. És ott meg találkozik azzal, aki meg, hát hogy lehet, hogy mit tudom én, az XY nem hisz Istenben? Hogy nincs. Hogy lehet? Ja, tehát ez megtanítani, beszélgetni erről. Tehát fontosnak tartom Isten igének a tanítását a gyereknek, de szerintem ezekkel a helyzeteket többet tud kezdeni, ha Isten igét ezekből a helyzetekbe hozott bele, nem csak a képes Bibliát olvasom neki. És akkor tudja, hogy Dávid mit csinált az oroszlánnyal, vagy oroszlánnal, bocsánat, meg a Góliáttal, meg igen, a Becsebé, az nem oroszlány volt, jó? De az nincs benne a képes Bibliában, tehát Noé bárkában sincs az, hogy ott szörnyet hal az egész világ, tehát a képes Biblia nem mondja így el a dolgokat. Ez csak a szép dolgokat mondja. De nyilván, tehát Isten igét behozzuk abba, amilyen helyzetben ő van, és nem az, hogy csak ismerje meg a sztorit. Tehát mit kezd azzal, amikor majd valaki ott káromkodik az osztályba, csúnya szót mond, vagy majd középiskolába, mit kezd azzal, amikor valamelyik osztálytársa beszívva jön reggel, tehát mit fog azzal kezdeni. Tehát ezekről lehet beszélgetni. Lehet beszélgetni és értékeket átadni. Ja, úgyhogy a média, a tévé, meg ezek a dolgok, ezek nagy lehetőség a tanítványozásra. Nyilván nem azért megnézhetünk akkor egy fűrészt vele, tehát hogy lássa Krisztus testének az értékét. Tehát nem azt mondom, hogy kiteszik mindenféle sok hatásnak direkt, hanem amivel szembe kerül, abban segítünk neki, és tanítványozzuk. Ja. Na. Olvasok nektek két idézetet. Az egyetlen, kihagyhatatlan hozzávaló, hogy Isten szerint való élet keresztényeket tanítványozzunk, az Isten szerint való élet tanítványok. Tehát az egyetlen, kihagyhatatlan hozzávaló, hogy Isten szerint való és érett keresztényeket tanítványozzunk, az érett és Isten szerint való tanítványok. Okay? Tehát arra van szükségünk, hogy érettek legyünk és Isten szerint valóak ahhoz, hogy tudjunk tanítványozni. Ja. Aztán egy kínai példabeszéd, figyelj. Mondd el, és elfelejtem. Mutasd meg, és talán emlékezni fogok rá. Vonj be, és megértem. Tehát mondd el, és elfelejtem, mutasd meg, és talán emlékezni fogok rá. Vonj be, és érteni fogom. Szeretnék egy kicsit arról beszélni most, hogy mennyire fontos, a követés, vagy tehát az utánzás, a követés, 1 Korintus 11.1. Ja, beszéltünk már erről, csak most megint hozzáfűzünk valamit. Most igazából amiről beszélni fogok az, hogy miért félnek az emberek ettől. Oké, miért fél egy keresztény attól, hogy azt mondja, hogy gyere és lásd az életem. Oké, tehát ez nem mindenki. Hát igen. De fontos azt lássuk, hogy ahhoz, hogy tényleg tanítványozni tudjunk, ahhoz éretnek kell lenni és Isten szerint valónak. Oké? Vagy érettségben előre haladónak, oké? Mert akár egy újjászületett ember is tud tanítványozni, a maga szintjén. Tehát nem információra van szükség, hogy tanítványokat képezzünk. Tehát nem informálni kell az embereket, nem elmondani nekik, hanem be kell mutatni, modellezni kell. És és aztán tudnak utánozni. Tehát be kell mutassuk azt, hogy milyen egy Krisztus követőnek az élete. Tehát ahhoz, hogy tanítványozni tudjunk, ahhoz be kell mutassuk, hogy mit jelent, mit is jelent Jézus követőjének lenni. Tehát más szóval, akik az én kapcsolati hálózatomban vannak, azt mondom nekik, hogy kövesd az én példámat, ahogy én követem Jézust. 1 Korintus 11, ahogy Pál apostol is mondta. Na most tapasztalatból mondom, saját tapasztalatból is, személyesen, tehát ebben voltak félelmeim, meg akár vannak félelmeim, de szinte minden kereszténynek vannak ebben félelmei. Tehát ez a meghívás, ez egy kényelmetlen dolog minden hívő számára. Miért? Azért, mert félnek. Tehát félünk. Miért félünk embereket meghívni, hogy kövessék a mi példánkat? Ha? Most felolvasok nektek 4 okot, aztán kicsit beszélünk róluk, jó? Az első. Ez rendben van Pál apostol életében, tehát ahogy mondta 1 Korintus 11:1-ben, de nem egy olyan normál fickónál, mint én vagyok. Tehát Pál, oké, méltán mondja, de én nem ütöm meg azt a szintet, úgyhogy. Szóval második ok, hogy körülöttem rengeteg olyan érettebb hívő van, akik ezt nyugodtan megtehetik. Tehát inkább menjenek ő hozzájuk. Foglalkozzanak ők velük. Tehát őket kéne követni, nem engem. Szóval harmadik, hát elég arrogánsnak tűnik nekem azt, hogy most valakinek azt mondjam, hogy kövesd a példámat. Kértve ez alatt az, hogy ez olyan fellengzős, hogy én vagyok a Jani, és akkor gyere, tanulj tőlem. Aztán a negyedik oka, miért félnek, az az, hogy hát nem igazán élek egy követésre méltó életet. Oké, tehát ezek egész jó kifogások, csak nem létjogosultak. Itt nézzük meg az elsőt, tehát ez rendben van Pál apostol esetében, de nem egy olyan normális fickónál, vagy normál szintű fickónál, mint aki én vagyok. Tehát gyakran elfelejtjük azt, hogy Pál apostol egy bűnös ember volt. Sőt, azt mondja magára, hogy a bűnösek között a legnagyobb, és ez most nem egy költői forma, vagy nem egy állalázat, hanem tényleg ezt gondolta magáról. És látjuk, ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteit, hogy vannak tisztázatlan kapcsolatai, ott János Márka, összerúgták a port, vannak küszködései, büszkeségével küszködik, tehát ő tényleg valaki volt a zsidó vallásban, a judaizmusban, tehát farizeus volt, a farizeusok farizeusa, tehát valahol az első ötben ott lehetett, és volt valami megoldatlan bűn is az életében, tehát valami démoni fullánk, amiért imádkozott, hogy Isten vegye el tőle. Bár sokan azt mondják, hogy valami testi fogyatékosság, vagy valami, de hát valaki azt mondja, hogy a hangja volt az, hogy vékony hangja volt, de hát most azért hogy lehet, hogy reggelre legyen mély hangom, vagy ez most miért démontól jött? Tehát lehet, hogy volt valami olyan kísértés az életében, amivel küzdött folyamatosan, és egy módon minden nap szembesült vele, és aztán lehet, hogy 98%-ban ellen tudott állni, de sosem szabadult meg tőle, és volt, hogy elbukott benne. És tehát azt látjuk, hogy egy ugyanolyan normál fickó, mint te vagy én. Oké? Tehát aki ugyanolyan dolgokkal néz szembe, mint mi. És 1 Timóteus 1-ben Timotus 1, 15. és 16. vers. Bárcsak mindenki felismerni és elfogadná, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnöseket megmentse. Ez a mondás kétségtelenül igaz. A bűnösök között pedig én vagyok a legbűnösebb. De Krisztus Jézus éppen azért könyörült meg rajtam, a legnagyobb bűnösöm, hogy így mutassa meg mindenkinek, milyen határtalan nagy a türelme. Azt akarta, hogy példa legyek azok számára, akik majd utánam fognak Jézusban hinni, és így eljutnak az örök életre. Ja, tehát a bűnösök közül a legnagyobb. Ezt mondta ő. És az volt az ő meggyőződés, hogy azért, tehát pont ezért, hogy akik utána jönnek, ne hivatkozzanak arra, hogy hát persze Pál, hát ő volt a nagy menő. Hanem, hogy pont Istennek sokkal nagyobb türelemre és kegyelmet kellett adjon neki, mint lehet, hogy sokunknak. Mert ő még többet küzdött dolgokkal. Oké, úgyhogy Pál apostol nem a tökéletes embernek a példája, a bűntelen tökéletes ember példája. Ugyanakkor egy tökéletes példa számunkra. Oké, mert pont ugyanolyan, mint mi. Bűnös, aki törekszik a legjobbra Jézus követésében. Megvannak a harcai, a küzdelmei, ugyanúgy, mint neked vagy nekem. Oké, második kifogás. Körülöttem rengeteg, nálam érettebb vagy előrehaladottabb Jézus követő van. Kövessék azokat! Akkor tudod itt, mit tudom én, kire gondol. Itt egy Juli néni, aki 80 éves már, és abban a 80 évéből 85-öt a gyülekezetben töltött, és minden nap imádkozik órákat, heti háromszor böjtöl, mert alacsony a nyugdíja. És soha nem hagy ki egy gyülekezeti alkalmat sem, mindig ott van mindenhol. És akkor tudod, ott van, hogy hát, hogy érhetek föl én erre a szintre? Tehát hogy? Sehogy. De nem így kell gondolkodni. Gondolj arra, hogy tehát nem arra gondolj, tehát ne manipuláld magad. Gondolj arra, de a valóság az, hogy Isten oda helyezett valakik közé az életedben. Ahová Kati néni nem tud elmenni, vagy Juli néni, vagy Józsi bácsi, vagy a szuper keresztényeink a gyülekezetünkbe, hanem te, neked vannak speciális ajándékaid, Isten a saját kezével alkotott téged édesanyád méhében, az a génállományod van, amit Isten akart, hogy legyen, azokkal a tulajdonságokkal, adottságokkal, ami abból fakadóan van. És ez azért van, mert Istennek már a világ megalapítás előtt volt egy terve az életedre. Úgyhogy te vagy az az ember, azon emberek számára, akik között ott vagy. Ahová elhívott Isten, oké? Te vagy az ember. Csak te tudsz olyan hatással lenni rá, amit Isten akar, hogy hatás legyen. Tehát könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy meghívjuk az embereket az Isten tiszteletre, hogy kövessék azoknak a példáját, akik a szuperek. Összehozzuk őket, megismertetjük őket, aztán félrevonulunk, megiszunk egy kávét, hagy beszélgessenek velük, és akkor majd erőltetem, hogy velük egyeztessen időpontot, hogy majd vele beszélgessen, mert vele biztos majd jobban el tud beszélgetni, mint velem. De nem. Tehát én vagyok a legmegfelelőbb ember azok számára, akik az én kapcsolati hálózatomban vannak. Tehát nincs más. Tehát ne dobjuk oda a hivatásosoknak, jó? Tehát nem kell oda dobni a hivatásosoknak. A hivatásosoknak az a dolga, tehát a pásztoroknak, hogy segítsék a gyülekezetet abban, hogy minél hatékonyabbak legyenek a tanítványozásban. Ez a dolgunk. De nem az, hogy a te kapcsolatodban lévő embereket mi tanítványozzuk. Egy, nincs rá kapacitásunk, kettő, nem mi vagyunk felszerelve arra, hogy ezt megtegyük. Ti vagytok felszerelve arra. És nem beszélve a bizalmi faktorról. Tehát az, hogy én nekem van, tehát az, hogy pásztor vagyok, vagy lelki pásztor, tehát nem is nagyon szeretem elmondani azt, hogy ez vagyok, amikor beszélgetek emberekkel, mert egyből egy falat emel. Vagy egyből nem önmagát mutatja az illető. Úgyhogy nem kell büszkén úgy bemutatni a hozzá valakit, hogy ő a pásztor Balázs. Tehát nem, Balázs. Úgyis úgy mutatkozom be. Tehát. Ja, harmadik kifogás. Elég arrogánsnak tűnik nekem, hogy azt mondjam, hogy kövesd a példámat. Tehát, ja, így van egyébként, tehát arrogánsnak tűnik, hogyha körbe-körbe rohangálsz, és akkor megmondod, oké, te kövesd a példámat, oké, te is, és ott vagy a barátaid között mindenhol, és akkor mondogatod, hogy te, kövessétek a példámat. Tehát ez hülyén tud kijönni, valóban, tehát hülye helyzeteket tud szülni. De, amikor egy Jézusi életet élünk, akkor az vonzó lesz. Amikor közel vagyunk emberekhez, és látják az életünket, látják azt, hogy ismerik a helyzetünket, ismerik a szituációnkat, és látják azt, hogy hogyan reagálunk helyzetekben, látják, az vonzó lesz. Az vonzó lesz, és hozni fog egy bizalmat, hozni fog egy kérdést, hozni fog egy beszélgetést. Tehát látni fogják Jézust bennünk. És ezt a Jézust bennünk már tudja követni. Oké, és nekünk is így kell gondolkodni, hogy Jézust bennünk kövessék. Tehát nem. Tehát abszolút nem arrogáns, amikor úgy gondolunk rá, hogy a bennünk lévő Krisztust kövesse valaki. És nem büszkeség. És ez így fog történni, hogy követni fogja bennünk lévő Jézust, és aztán ő is újjászületik, vagy ha már újjászületett, akkor ő is ezáltal el tud kezdeni egy olyan életet élni, egy vonzó életet, ahol az ő ismerőse majd elkezdi követni a benne lévő Jézust. Ahol szintén az az illető elkezd egy olyan életet élni, hogy az ő ismerőse, és aztán folytathatnám ezt tovább és tovább és tovább. Oké, tehát olyan tanítványok, akik tanítványokat tanítványoznak. Szóval itt van a negyedik kifogás. Hát nem igazán élek egy követésre méltó életet. Na ez a kifogás az, ami problémás, oké? Ez a kifogás problémás. És talán ez egy igaz kifogás. Ez egy igazi kifogás. Keresztények már berendezték annyira az életüket, hogy meghívjanak másokat a gyülekezetbe magukkal, szépen fel vannak öltözve, hozzák a vasárnapi bibliájukat. Az abból látod, hogy érintetlen, tehát túl jó állapotban van. És még talán dobnak is valamit a kosárba, de aztán ennyi. Tehát amikor távoznak, akkor úgy ezt a kereszténységet úgy elfelejtik a következő vasárnapig. Na most náluk abszolút megértem azt, hogy félnek valakit behívni az életükbe. Tehát megmutatni azt, hogy mi a kereszténység. Tehát ez tényleg egy nagy ciki. Talán a legutolsó dolog, hogy az, hogy ő azt kívánja, hogy valaki belelásson az életébe, mert ő is nagyon jól látja azt, hogy ez nem az az élet, amire Jézus hív. Ja, úgyhogy nem igazán szeretné ez az illető azt látni, hogy hogyan él otthon, hogyan él a munkahelyén, vagy hogyan dolgozik, ugye, vagy éppen mit csinál vezetés közben. Ja. Úgyhogy erre a kifogásra mi a válaszunk? Hát. Jó kérdés. Mi a válaszunk? Hát a válasz erre, magára erre a kifogása az, hogy elköteleztük egyetem magunkat, hogy, hogy, hogy a tőlünk telhető legjobban követjük-e Jézust. A válasz erre a helyzetre. Vagy még 10-20 évig akarom játszani ezt a színdarabot. Ami unalmas, tehát. De nyilván aztán van több kérdés ebbe az esetben, föltetünk több kérdést. Hiteles tanítványként élek-e? Hitelesként, oké, mit értek hitelesként? Azt értem az alatt, hogy küszködések és győzelmek, örömök és fájdalmak, bűnök és Isten szerint valóság közepette. Őszintén igyekszünk-e Jézus követésében? Tehát a hitelesség az nem azt jelenti, hogy mindent patentul csinálunk. Hát vannak küszködéseink, vannak győzelmeink. Vannak bűneink, van Isten szerint valóságunk. Oké? Vannak fájdalmaink, vannak örömeink, de bármi is történik, van egy őszinte Isten keresésünk, meg az, hogy követni akarjuk Jézust őszintén. Oké? Mert ha egy hiteles életet élünk, akkor nem lesz gond behívni másokat. Tehát akkor nem lesz gond másokat behívni. Hogyha mindezek közepette azzal találkozik, lehet, hogy látni fogja azt, hogy elbukom, lehet látni fogja azt, hogy hogyan viselkedek bizonyos helyzetekben, negatívan, semmi probléma. Mert a szívemben őszintén követem Jézust. És azt fogja látni, hogy ez egy normál élet, úgymond. Tehát itt nem egy magas lovon ülő valakiről van szó, amit eddig esetleg gondoltam a keresztényekről, vagy egy képmutatóról van szó, aki nem meri felvállalni, hogyha hibázik, vagy téved, hanem egy normális problémákkal küzdő ember, akinek ott van Jézus az életében. És ez hiteles. Ez hiteles. Ja, úgyhogy, amíg egy ilyen hiteles és őszinte életet élünk, egyébként van egy könyv, Bill Hybels írta, a Ne térítgess, élj. Az nagyon sokat beszél erről, hogy hogyan tudunk ilyen életet élni. Szerintem egy alapmű. Bill Hybels, Ne térítgess, élj. Azt megvetted a múltkor? Azt megvetted? Ja. Hol? Azt osztod? Ja, vagy az nem volt? Nem volt. Aha.
És mondták, hogy majd ilyen 2-3
hét múlva. Jó. Ne térítgess, élj. Bill Hybels. H-Y-B-E-L-S.
Azok írták, azokat tettem, hogy összehon, akik nélkül is alán voltam.
Aha. Gyuriék. Ja. Oké, tehát amíg egy hiteles és őszinte életet élünk Istennel és másokkal, addig az életünk azt fogja kiáltani, hogy gyere és kövesd a példámat. Kövesd a példámat, ahogy én is követem Jézust példáját. De az hiteles és őszinte élet kell. Ja. De most hogyan hívunk be másokat az életünkbe? Most beszéltünk arról, hogy félelmeink vannak, meg kifogásaink, hogy miért ne. De ha ezen túljutunk, akkor hogyan hívhatunk be másokat? Tehát hogyan hívhatunk be másokat, hogy kövessék a példánkat, ahogy mi is követjük Jézus példáját. Hogyan, más szóval, hogyan váltunk olyan tanítvány, aki tanítványokat képez? Rövid válaszom van erre. Kapcsolatok. Kapcsolatok. Kicsit hosszabb válasz. Kapcsolatok. Közösen megélt tapasztalatok, és aztán információ átadás. Tehát KTI. Kapcsolatok, tapasztalatok, információ. És csak gondolkozzunk el magunkon egy picit. Az első kérdésem az ez, hogy hány életet megváltoztató üzenetre emlékszel? Vagy tanításra? Na? Gondolkozz rajta azt. Nem tudom, hogy fel tudnál egyáltalán sorolni. Én fel tudnék mondjuk 3-at vagy 4-et. Hát, lehet, hogy címét nem, de tudom, hogy miről szólt, vagy de valószínű, hogy ez kötődik valami eseményhez az életembe, és talán, tehát mindegy, a lényeg az, hogy emlékszel-e arra. Nem sokra szerintem. Most belegondolsz, meghívsz valakit az Isten tiszteletre, hogy 40-50-60 perces előadást hallgasson meg, információ átadást. De sokat nem fog kinyerni belőle. Mármint hatással lesz rá, hatással lesz rá. Sőt, tehát nyilván az ige hallására szükségünk van. De itt a másik kérdés, hány személyre emlékszel az életedben, akik életmegváltoztatók voltak, vagy hatással voltak az életetekre? Szerintem többet le tudok írni, mint üzenetet. Vagy itt a harmadik, hány, tehát mi van azokkal a tapasztalatokkal, amik megváltoztatták az életedet? Itt lehet, hogy kétszer annyit le tudsz írni, mint mondjuk kapcsolatot. Akkor egy kicsit visszacsatolunk a fél év elején tanultakra, a katalizátorokra. Tehát ezeket mind használja, tehát nyilván tehát az információ átadása is szükség van, gyakorlati tanítás. Ugye emlékeztek, ez volt az egyik ilyen katalizátor, a gyakorlati tanítás. De tapasztalatok, tehát mit tudom én, tehát missziós út, vagy valami rendszeres szolgálat, vagy gyereket született, vagy megházasodtál, vagy elváltál. Tehát rengetegféle tapasztalat lehet, hogy meghalt valaki, aki nagyon fontos volt számodra. Tehát sokféle lehet. Egy biztos, a személyes kapcsolatoknak az ereje, ez hihetetlen, hihetetlen, tehát az zárt formálásban. És mire akarok kiukadni, kerülgetem itt a forrókását. Tehát ott volt az 5 katalizátor, amiről beszéltünk, és ha az élet átformálásának, vagy átformálódásának a hatékonyságát nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a kapcsolatok és a tapasztalatok magasan verik az információt. Magasan. Tehát gyülekezetként nem csak a jöjj és lásdra kell koncentráljunk. Sőt, a nagyobb energiát nem a jöjj és lásdra kell. Nem abba kell fektessük. Tehát az, hogy ide behozunk embereket, és majd itt valami történik. Megvan a helye, és történik is, meg történhet is. De látunk egy sokkal nagyobb területet, ami esetleg érintetlenebb, de hatékonyabb lehet számunkra a tanítványozás szempontjában. Oké? Tehát kapcsolatok. Mikor kapcsolatokról beszélünk, természetesen arra gondolunk, hogy időt töltünk emberekkel, barátainkkal, szomszédainkkal, együtt iszunk, együtt teszünk velük, szolgálunk feléjük, fölásod a néni helyett a kertet, vagy a 80 évesnél is be van osztva, hogy a lépcsőházat takarítsa, akkor te bevállalod helyette, és aztán behivatod magad, meghallgast, hogy mennyire hálás érte. Ja, és tehát amikor kapcsolatokról beszélünk, akkor gyakran erre gondolhatunk, tehát jól érezzük magunkat velük, De ha azt akarjuk, hogy olyan tanítványok legyenek, akik szintén tanítványat tesznek másokat, akkor mélyebbre kell menni. Tehát mélyebbre kell menni, a kapcsolatnak egy mélyebb szintre kell lépnie. Mit jelent ez? Egy olyan szintre kell lépnie, ahol a beszélgetésekben már fel tudom hozni a két kulcsfontosságú kérdést, hogy mit szólt hozzád Isten, mit szólt hozzád Jézus. És nem feltétlenül az üzenetre visszahivatkozva, mert ugye a szomszédod nem jön. Elvileg nem jön. De ez a vágyunk, tehát nem amikor a néni behív a két első alkalommal, tehát kapcsolatépítésről beszélünk. De el akarsz jutni egy ilyen szintre a beszélgetésben. Nem a második alkalommal, mert végig is fel lehet tenni az első alkalommal is ezt a két kérdést. Nem. Tehát akkor akarod feltenni, amikor ennek a helye ott van. Tehát amikor ő tényleg tud valamit rámondani. És aztán, hogy mihez kezd vele. És aztán, amikor erre választod, erre a két kérdésre, akkor tudod bátorítani őt. Érted? És itt történik a tanítványozás. Valamit választod, nem hiszek Istenbe. Nem szól hozzám. Nem baj, mamika. Vagy... ja, nem kötekszünk még ennyire sem. De egyébként lehet. Tehát kapcsolati építés szempontjából az, hogy mit értesz ez alatt, ez teljesen jó, mert te nem szólsz semmit. Hanem ő folytatja a monológiát, és a végén úgy érzi, hogy milyen jót beszélgettünk, és milyen normális voltál. Ja. Oké, de hogy ott vagy, ő válaszol rá, és tudod bátorítani. Nem hiszek Istenben. Nem baj. Nem baj. Imádkozhatom, érted? Nem azért, hogy higgyél Istenben, hanem hogy mi az, amilyen helyzet van az életedben. És akkor tudod, imádkozom érte. És akkor legközelebb is, amikor találkozunk, ez megtörténhet. Tehát nem kell az ő neki hinnie Istenben, hogy én imádkozhassak érte. Viszont ne adj Isten tesz valamit az életébe. Akkor, és mi legközelebb is találkozunk, és mit szólt hozzá Isten? És feljöhet benne ez, hogy hó, mintha Isten szólt volna valamit, mert imádkoztál valamiért, és történt valami az életemben, mintha Isten szólt volna. És mégis van Isten, vagy most... És akkor tovább tudod bátorítani ebben. És tudsz megint imádkozni érte. A különböző kis helyzeteiért annak az embernek az életében. És tanítványozod. Egyre inkább megismerteted vele Jézust. Egyre inkább találkozik azzal a Jézussal, aki benned van. És nem vitatkozás van, meg nem bizonygatás van, hanem egy kapcsolat, ami mélyül. És föl tudod tenni a tanítványozói kérdéseidet. Hogy mit mondott Isten, vagy hogyan érintette meg az életedet Isten. Át lehet költeni ezt a kérdést sokféleképpen. Kezdtem tapasztalatok, tehát kapcsolatok. Tapasztalatok, tehát ahogy együtt eszünk, oké, ez a tapasztalatok. Együtt születésnapozunk, tapasztalatok. Együtt dolgozunk, ezek is tapasztalatok. Tehát, vagy szimplán együtt élünk, mert egy házban vagyunk, vagy bármi. Tehát képesek leszünk bemutatni a közös tapasztalatokban azt, hogy hogyan él egy Jézust követő ember. Tehát láthatja. Láthatja. Nyomon követheti. És aztán az igazi az az lesz, amikor aztán ezek a beszélgetések közbe mennek, és Isten munkálkodik az életében, hogy amikor már tudtok választani egy közös küldetést. Tehát az lesz az igazi, amikor már együtt lehetsz vele egy küldetésben. Amikor van valami közös bennetek, és megtaláltak azt a valami közöset egymásban, és azt mondjátok, hogy akkor szolgáljunk ezen a területen valakik felé. Téged is érdekel, ez engem is. Szolgáljunk. Tehát, hogy hogyha ez a lakóházban van, és már eljut egy olyan szintre a lakóházadban van, vagy ott a Szent István téren ott van. Edith, ott van Edith, és már eljut egy olyan szintre a kapcsolat, hogy most már arról tudnak beszélgetni, hogy hogyan tudjuk a mi kis közös kapcsolati hálózatunkat az ő feléjük szolgálni. Tehát már nem csak ő, tehát ő tanítványa az őt, hanem most már arról is beszélgetnek, hogy lehet egy közös szolgálatunk itt ezen a területen. Tudod, neked is vannak, lehet, hogy van testvéred, vagy a fölötted lakó ismered, és ő is bajban van, mint te, vagy akármi, és ez egyébként történik, nem? Tehát ő egy ilyen biztos pont sok embernek az életébe. És ez egy következő lépés lehet. Tehát miután ott vannak a közös tapasztalatok, mennek a beszélgetések, megtalálunk egy közös területet, ahol tudunk szolgálni. Ja. Úgyhogy tehát rengeteg lehetőség van. Vagy az utcában lakók felé hogy tudunk szolgálni, mert hogy mi szomszédok vagyunk, vagy ha panelházak, hogy tudunk a 60 lakás felé szolgálni. Vagy hogy tudunk az utcában lévők felé, vagy a lakótelep felé hogy tudunk szolgálni. És ezen gondolkodni. Lehet, hogy nem jutunk dülőre, vagy nem jutunk el hamar megoldásra, hogy hogyan, de már azon gondolkodunk, hogy tudunk egymás felé szolgálni. Tehát másokon gondolkodunk, másokért gondolkodunk. És ez már egy előrébb lépés. A tanítványozásban is. Ja, úgyhogy, tehát számtalan lehetőség van, hogy hogyan alakulhat ez. De hogy ezt tesszük, szépen lépésről lépésre ki tud alakulni egy közösség. Tehát nem csak két ember, hanem ehhez tud csatlakozni egy harmadik, egy negyedik, ahogy ő is tanítványoz, meg te tanítványozol még valakit ebben a közösségben, abban az utcában, és kialakulhat egy kis közösség. Vagy egy azonos küldetés tudatú közösség. Tehát egy, aki azon a részen lakik, a városnak azon a részén. Vagy mit tudom én, megtaláltak, hogy bennünk a futás a közös. Vagy valamilyen sport. Hogy tudnánk az ezen a területen lévő emberek felé szolgálni? És akkor idővel szépen bevonódik egy ember, meg még egy ember, eltelik egy év, már végülis már négyen vagyunk, öten vagyunk. És aztán Isten adhat egy sokkal nagyobb szolgálatot azon a területen, ahol mindannyian mozogtok. És aztán nem 5 ember, hanem 10 ember, 20 ember, 30 ember, 40 ember, és azon a területen mozogsz, ahol te otthon vagy. Ahová Isten rakott téged. Úgyhogy ez nagyon izgalmas tud lenni. Nyilván nem egy hónap alatt történik meg, nem úgy történik, hogy megtervezed az íróasztalnál, és akkor holnap indítjuk ezt a szolgálatot, és megtörténik. Mivel kapcsolatokról van szó, Isten adja ezeket a kapcsolatokat, és te élsz vele, meg jósáfár vagy, és ez fejlődik, meg alakul. Alakul. De lehet, hogy évekbe telik, míg kialakul. Oké, de nem rohanunk, hanem éljük azt a küldetést, amivel Isten megbízott bennünket. Ja. Aztán információ, tehát fontos az információ. Oké, tehát kapcsolatok, tapasztalatok, információ. Tehát ezen útnak folyamán egy kulcsfontosságú rész lesz az információ. Tehát szükség lesz az információra. Mert hogyha csak kapcsolatban vagyunk egymással, egy társalgási szinten, vagy bármi, akkor könnyen belterjessé válhatunk. Vagy ha csak együtt szolgálunk, tehát ez a velünk, vagy velük, akkor egy csapat rendes ember vagyunk, milyen rendesek ezek a fiatalok, vagy milyen, nem feltétlenül fiatalok, tehát milyen rendes emberek ezek, milyen szép dolgokat csinálnak, milyen jó, hogy Szegeden is vannak ilyen emberek, több kellene ezekből az emberekből. Tehát nem rossz ez, hogyha így gondolkodnak rólunk, de ha tanítványozó tanítványokat szeretnénk, akkor késznek kell lenni arra, mindannyiunknak, hogy megosszuk a hitünket. És megosszuk azt, amit megosszuk azt, hogy mit miért hiszünk. És ezen a ponton fontos az információ, hogy legyen információnk arról, hogy mit hiszünk, miért hiszünk. Oké, legyen bibliai ismeretünk. De nem csak, hogy bibliai ismeretünk legyen, hanem tehát az információ átadásnak a része az is, hogy számomra miért fontos Jézus. Vagy hogyan vált fontossá Jézus. Oké, tehát a bizonságtételnek ez is a része, hogy miért fontos, hogyan vált fontossá Jézus, hogyan ismerkedtem meg Jézussal. Tehát amikor megkérdezik azt, hogy mit miért csinálunk. Miért csináljuk ezt a projektet? A velük, jó számukra ez nem velük projekt, hanem miért szolgálunk azok fel az emberek felé, vagy miért vagyunk ott hétről hétre, és miért fontosak azok az emberek számunkra. Akkor tudjuk elmagyarázni, hogy Jézusnak fontosak ezek az emberek, és el tudjuk mondani, nem héber, meg görög nyelven, meg nem szótanulmányokat tartunk, hanem, de azért előveszem a Bibliámat, és megmutatom, hogy nézd meg, itt vannak az írások, Jézus ilyen volt. És ezt mondta nekünk, hogy tegyük ezt mi is. És Jézus erőt ad, és Jézus küldött ide hozzátok. Mi az ő szeretetét, az örömhírét hoztuk. És elmondjuk. Tehát fontos része van az információnak. Ja. Beszéltünk arról, hogy milyen változásokat hozott az életünkbe. Tehát aztán nem csak információ a Bibliáról, vagy Jézusról, hanem személyes információk is rólam. Tehát én hogyan találkoztam ezzel? Milyen kihívásaim voltak? Elmondom a saját sztorimat. Aztán azt, hogy milyen változásokat hozott Jézus az életemben, mióta követem őt. Miért lettem tanítványa? Aztán azt is elmondom, hogyan lehet valaki az ő tanítványa. Oké, tehát úgyhogy van-e bármi kérdés vagy hozzászólás? Hát igazából ez az a tanítvány, az első, amire Jézus elküldött minket. Tehát másképp nem megy. Tehát ha akarunk engedelmeskedni az ő küldetésének, tenni azt, akkor nem tudjuk másképp. Tehát nem tudjuk a kapcsolatot kikerülni, a közös élményeket, tapasztalatokat kikerülni. Nyilván a legegyszerűbb az, hogy csak információt adunk, nem hívjuk be az életünkbe, mert ez nem követel tőlünk életmódváltozást, nem követeli meg tőlem, hogy én egy érettségben, meg példamutatásban ott legyek, hanem csak elmondom az infót, mert hát úgyis Róma 10, abból jön a hit, hogy valaki hallja, tehát csak ez a szövegnek a kiragadása környezetében. De az összes többit el kell dobjuk. Neked Jézus sem így csinálta. Ja. Na.
Ja, nekem meg a tapasztalatom az, hogy én gondolom, hogy először is egy most akikkel együtt dolgozunk, meg akikkel együtt lakunk, és van egy rálátás az életükre. Tehát egy olyan életbe kerülünk, ami nyitott. Tehát, hogy ők bármikor, bárhogy ráhatnak az életükre, ez az én tapasztalatom. Ez fontos, tehát így mondom, hogy ez fontos volt akkor, amikor én a párra hívtam az embereket, és többen kevesebbet emlékeztek, tehát hogy elfogadták.
Igen.
A másik pedig szerintem a találkozásunk folyamán egy hitbeli megnyilatkozás Istenről. Tehát, hogy tehát én mondom is, hogy Isten, figyelj, ez nem lesz. A nyugalmat ad neked, nem ezt az életet, amit most élsz. Hogy ötszöntő szorvoshoz, meg minden, meg ezt mondom, csinálnak az anyukányok is, hogy most Jóska, figyelj, ha te elfogadnád Isten, 10 gyógyszert szedsz, szerintem 4-et simán kidobhatsz. Meg kapsz egy olyan nyugalmat a dolgok fölött, tudnék a családban jön összekült a kapus, és óriási feszültségeket old. És ez nagyon fontos.
A villámhárító, igen.
Igen, és ez nagyon rossz neki, mert ugye ez belesök földolgozásba óriási feszültség keletkezik benne, vagy nem tud aludni nyugodtan. Na mindegy, nekem meg ez a tapasztalatom, tehát így van, tehát először a hitben, illetve az a rálátás az életedre, és utána a hitbeni megnyilatkozásod teljes úgy keresztül, és ez teljesen működött, tehát jó.
Nekem egy olyan kérdésem van, hogy ez nagyon-nagyon jónak tűnik, de állam, nagyon gyakran ott van bennem az a kis őrzés, hogy egy ilyen aggódás, hogy de ez mennyi időt vesz igénybe. Tehát, hogy néha úgy érzem, hogy erre 3 élet is kevés, hogy valaki egy ilyen módon eljusson majd oda, nem? Vagy van-e erre valami tapasztalat, hogy ilyen módon, hogy ez tényleg annyira változik, hogy egyszerűen csak tanulni kell azt, hogy elengedni, hogy lehet, hogy nem fogom én megtapasztalni, hogy abban az emberben végbe megy ez a változás. Vagy egyszerűen csak tanulni így ezt a türelmet, hogy álljon ehhez az ember, vagy milyen változás van erre, hogy nem kell számítgatnom.
Hát az, amit mondasz. Nem kell számítgatnod. Lesz ilyen is, lesz olyan is. Lesz olyan, amiből semmi nem lesz. Lesz olyan is, ami miatt sírni fogsz. Tehát ha kapcsolatok vannak, akkor ott... Ja, ott sokféle. Tehát ugyanakkor a szabad akarata megvan, és... Lehet, hogy jól indul, és rosszul végződik, tehát ilyen is van. Lehet, hogy szuper hívő egy darabig, aztán valami miatt süllyesztő. Aztán lehet, hogy 20 év múlva visszajön, vagy valami a másik közösségbe visszajön. De sokfélét lehet lenni. Tehát ány ember, annyi féle. Tehát nem feltétlenül sikersztori egy olyan szempontból, hogy azt mondjuk, hogy van egy éves tervünk, és akkor ezen végigmegyünk, és szuper, és egy év után már neki is lesznek tanítványai. Tehát ezért kell úgy gondolkodni, hogy kik azok, akiket Isten adott az én környezetemben. És aztán ki az, akiket még ad. Oké, mit tudom én, a lányok majd mennek középiskolába, akkor ott is lesznek osztálytársak, szülők, és lehet, hogy ezeken a különböző alkalmakon Isten ad kapcsolatokat, amik be lehet befektetni. Szülőkbe, vagy gyerekekbe, osztálytársakba, vagy bármi. És aztán beleteszel, és látni fogod, hogy Isten mit ad, mi lesz az ő része, hogy mit tesz hozzá. Tehát annyira nem kiszámítható ez az egész, hogy mi meg szeretnénk kiszámíthatóvá tenni, mert nekünk meg fontos a biztonság, meg fontos az, hogy eredmények legyenek, vagy én ki tudjam számolni az időbeosztásomat mindezek közepette, stb.
Nyakra fülre mondjam az evangéliumot, hogy boldog-boldogtalannak, hanem vele csinálja ezt, hogy csinálja azt. Uh-huh. Ez is annyira fontos, nem, hogy nem, hogy csak kiválaszgatnom sem kell, hogy kinek, meg hogy meg kivel, hogy itt a kapcsolat, hanem Isten adja az embereket, csak tisztelődésnek kell lenni.
Ja, tehát fülön kell csípni.
Igen, észre kell lenni, ki az, aki tényleg ő ad.
Tehát valóban igaz az, amit Jézus mondta, hogy senki nem proféta maga hazájában, ezt hallottátok? Ezt gyakran mondjuk arra, hogy nem evangelizálunk otthon, meg nem mondjuk az ismerőseinknek, a barátainknak, mert senki nem proféta maga hazájában. De igen, tehát amit Jézus ez alatt értett, hogy a proféta az Isten igéjét szólja. Oké, tehát ez prédikál a proféta. Ez, amit hall Istentől, azt továbbadja. De most otthon, vagy az ismeretségi környezetemben nem az lesz az első számú módszerem, hogy én ott prédikálok. Hanem sok más módon. Tehát szolgálattal, lefektetett élettel, rengeteg extra mérfölddel, rengeteg megbocsátással, kezdeményezéssel. Tehát nem a szavaiddal fogsz ott. Tehát a saját hazádban nem a szavaiddal leszel menő keresztény. Ja. Na, Isten áldjon benneteket, Úrunk, bocsássa bennünket. Jézus nevében, ámen.